Kedves hallgatóink, lelkészek a múló időben, szerepek és konfliktusok. Ezzel a címmel rendeztek tanulmányi délutánt a tudomány ünnepén a Sárospataki Református Teológiai Akadémián. A rendezvényről készített összeállításunk elején a szervezőt, az intézmény tudományos rektor helyettesét, dr. Nagy Károly Zsoltot hallják.
A délutánnak kettős célja van. Az alapvető célja az, hogy ezzel az előadás sorozattal, a tanulmányi délutánnal kapcsolódunk be a 2023-as tudományünnepe programsorozatba. Ezt ugye a Magyar Tudományos Akadémia indította. Minden intézménynek vagy különböző intézményeknek van lehetősége ebbe bekapcsolódni. Mi ezzel neveztünk idén ebbe a programba, tehát hogy ünnepeljük a tudományt, ünnepeljük a saját magunk azokról a problémákról való gondolkodásnak a lehetőségét és adottságát, amik nekünk adattak. A másik célja pedig az, hogy tanulmányi délutánról van szó, tehát hogy azokat a hallgatókat, akik a számunkra a kezünkbe adattak, akik felé küldetésünk van, azokat a hallgatókat hívjuk. Most az órák délután elmaradtak, és ezeket az előadásokat hallgatják ők is. Ezekről a témákról fogunk közösen beszélgetni. Azért jók ezek a délutánok, mert ilyenkor koncentráltan lehet egy témára fókuszálni.
Nem csak szervezőként, előadóként is szerepel a mai programban, mégpedig a lelkészek vizuális megjelenéséről az elmúlt évszázadban erről fog beszélni. Miért érdekes ez a mi szemszögünkből?
Igen, a lelkészképről beszélek, arról, ahogy a lelkészek a nyilvánosság előtt, vagy a nyilvánosság és a privát szféra határán használt fényképeken a fénykép korszakában a 19. század második felétől 20. században megjelennek. Azért érdemes erről beszélni, mert hogy a fényképeknek az ilyen típusú használata, tehát egyfelől egy kicsit a nyilvánosságnak, a sajtóban való használata, illetve az, ahogyan saját magukat megjelenítik családi körben, vagy éppen a hivatásuk gyakorlása közben. A fényképeknek az ilyen használata a saját identitásuk visszatükrözésének a lehetőségét és módjait adja az embereknek a kezébe, nem csak a lelkészek voltak így, gyárigazgatóktól kezdve a mindennapi kétkezi munkásig nagyon sokan éltek a fényképnek az ilyen használatával, lehetőségeivel, és ez arra jó, hogy saját magunkat mutatjuk föl saját magunknak, mint egyfajta ideális képet állítjuk magunkat magunk elé, lelkészek palástban, Bibliával a kezükben, vagy éppen családi körben. És én azt fogom megvizsgálni, hogy azok a képek, amiket a lelkészek állítanak így magukról maguk elé, azok mennyiben különlegesek, mennyiben más egy református lelkésznek az ilyen képhasználata, mint egy katolikus papnak a képhasználata, illetve mennyiben sajátos mondjuk egy polgári társadalom képhasználatához viszonyítva.
Itt, ahol beszélgetünk, itt is fotók vannak a falon, egy kiállítás is nyílik az esemény keretében. Hogyan kapcsolódik ez a programhoz, illetve a témához?
A kiállítás Fórián Andrea, Nagyváradon élő fotográfus anyagát mutatja be. Andrea nálunk végzett református közösségszervező alapszakon, és most nálunk tanul református közösségszervező mester szakon. Andreával én, mint fotográfussal is viszonylag hosszabb kapcsolatban vagyok, és az volt a célom egyfelől, hogy egy olyan kiállítás sorozatot indítsunk el itt a Pataki Teológia Zsibongó galériájában, ahol saját növendékeinket, vagy református lelkészeket, akik jól fotográfálnak, nem feltétlenül fotóművészek, de a képalkotáshoz értenek és jó képeket hoznak létre, ezeknek a munkáit mutassuk meg, azt mutassuk meg, hogy ők hogyan reflektálnak arra, ami a mi egyházi valóságunk, ami az egyházi életünk. Itt egy templom fotogrammák című kiállítás látható, alapvetően fekete-fehér, vagy egy picit módosított fekete-fehér képekről van szó. Az alkotó ebben a szó összetételben, hogy templom fotogrammák, a kaligrammának és hasonlóknak a mintájára egy olyan kiállítást rakott össze, és erre utal ez a szó, ahol a képek és a képekhez kapcsolódó zsoltár szövegek együtt fejezik ki azt, hogy hogyan mutatkozik meg számára, az alkotó számára látható módon és megtapasztalható módon a transzcendens ezekben a terekben.
Dr. Szatmári Emília, kulák, kényszervállalkozó, káder, stb. Lelkészi egzisztenciák 1945 után a Borsodi Református Egyházmegyéből címmel tartotta meg előadását a tanulmányi délutánon.
A lelkészi egzisztenciákkal foglalkozik a szocialista-kommunista időszak alatt. Milyen módszerek voltak szükségesek ahhoz, hogy a meglehetősen alul fizetett lelkipásztorok meg tudjanak élni, és egyáltalán milyen körülmények között dolgoztak ők egzisztenciális szempontból?
Az előadásomnak a címét is igyekeztem ilyen figyelemfelkeltően megragadni, hogy a lelkész kulák, kényszervállalkozó, káder, stb. A kényszervállalkozót ragadnám ki a válaszul a kérdésre elsősorban. Valóban olyan jövedelmi helyzete volt 1945 után a magyar református lelkészeknek, ami a megélhetésüket nem biztosította, ezért hát más lehetőségek után kellett egyszerűen nézniük, és az a kényszervállalkozó, ez tulajdonképpen egy anakronisztikusnak tűnő kifejezés 1945-ben, de mai szóhasználattal élve mégis helytálló, mert találtam arra példát a forrásokban, miszerint volt olyan lelkész, aki például sejem hernyótenyésztéssel kísérletezett, hogy valamilyen jövedelemhez jusson, más pedig méhészkedésbe fogott, de a kényszervállalkozó tágabb értelemben úgy is érthetjük, vagy kitágíthatjuk ennek a kereteit egészen addig, hogy nagyon sokan a lelkészi szolgálat mellett állami vállalatoknál vagy termelőszövetkezeteknél munkát vállaltak. Volt, aki adminisztrációs, irodai munkát, például bérszámfejtő volt a TSZ-ben, de volt, aki kemény fizikai munkát, például bányában dolgozott. Olyan adóssága volt néhány gyülekezetnek 1945 után, hogy a lelkész 7 hónapig inkább nem vette föl a jövedelmét, javadalmát, hanem elment és 7 hónapig a bányában kemény fizikai munkát végzett. De volt, aki villanyszerelőként dolgozott, tehát hogy polgári korszakban megint csak anakronisztikus kifejezés, de ilyen szakmákat választottak vagy vállaltak a családjuk fenntartása érdekében. De hogy az egzisztenciális helyzet mennyire sanyarú volt, azt jól jelzi néhány olyan eset itt a Borsodi Református Egyházmegyéből, hogy írja az egyik lelkész, hogy a gyerekeit a nagyszülőkhöz adják a térre, hogy legalább a gyerekek melegbe legyenek, tehát egyszerűen nincs tűzifa, nincs semmilyen ellátmánya a lelkésznek, és amíg lehet, addig a tanítónak sem, tehát 1948-ig ugyanez a helyzet a tanítókra is. Tehát egy nagyon nehéz, egzisztenciális helyzet ez az időszak a református klérus számára.
Benne van a szó a címben, hogy kulák, ugye ez a nagyobb földdel rendelkező gazdagabb paraszt emberekre volt rábélyegezve ez a fogalom, de hát hogy kerültek bele ebbe a körbe a lelkipásztorok?
Természetesen nem a lelkésznek volt nagy föld tulajdona, noha a megbélyegzést azt mégis ő kapta. A gyülekezeté volt ez a földbirtok a földek államosításáig, vagy az egyházi földeknek a szekularizálásáig, és ebből fizették a lelkész, és hát az állam úgy tekintette ezeket a földbirtokokat, valakihez kapcsolni kellett, a közösséghez nem tudták, a presbitériumhoz nem tudták, akik egyébként anyagilag hát felelősek voltak ezekért a javakért, hanem a lelkész személyéhez kötötték, a lelkészt titulálták a közösség föld tulajdona révén kuláknak, és ennek megfelelően szankcionálták, például elvárták tőle, hogy beszolgáltasson nagyon sok mezőgazdasági termelvényt a földek után, ami noha nem is az övé volt. Tehát volt, hogy ő maga elment gazdákhoz napszámba földmunkát végezni, hogy be tudja adni azokat a beszolgáltatandókat, amiket az állam tőle elvárt. Tehát a cím miszerint a lelkész kulák, ez természetesen ez megint csak egy figyelemfelhívó vagy meghökkentő címválasztás, mert a szó szoros értelmében természetesen nem volt kulák, nem is lehetett, hol volt neki akkora föld birtoka, de hogy az állam szemében hát egy ilyen a korszakban ilyen ellenségképként megjelenő alak, ilyen gazdasági viszonyokban is a lelkipásztor.
Dr. Misák Marianna a 16.-17. századi Magyarország protestáns papi nősülési szokásaiba nyújtott betekintést.
A 16. században, amiben nagyon kevés forrás maradt fent, csak annyit tudhatunk, hogy ugye amikor a reformáció megindult, és annak új aspektusaként sokan a családos életet választották, a források gyakran csak annyit árulnak el, hogy feljelentették a püspöknél, mert megházasodott, vagy amikor egyházi vizitáció volt, akkor megfeddette a püspök egyik-másik lelkipásztorát, mert ünnepélyesen parasztok módjára házasságot kötött, ilyeneket olvashatunk, de azért a 17. század már sokkal többet elárul, vagyis az onnan fennmaradt források sokkal többet elárulnak erről. Ugye a magyarországi lelkipásztorok házasodási szokásában a nyugati reformátorok gondolatmenete, illetve tanácsai játszottak fontos szerepet, hiszen Luther is és Calvin is megfogalmazta a nézeteit a házassággal kapcsolatban. Mivel lelkipásztorokról van szó, velük kapcsolatban azért szigorúbbak voltak a tanácsok, illetve az eljárások, De a magyarországi helyzet sokszor nem tette azt lehetővé, hogy a genfi minta alapján történjenek. Hát egyrészt ugye Calvin fontosnak tartotta, hogy ugyanabból a társadalmi osztályból származzon a lelkész feleség, és korban egymáshoz közel állók legyenek. Nos, amikor vizsgáljuk a Magyarországon megnősült protestáns lelkipásztorokat, akkor nem mindig tudják ezt követni. Hogyha példának vesszük például Miskolci Csúlyog Istvánt, ő azon itt a lelkipásztorok közé tartozott, aki 6-szor nősült, mert sajnos feleségeit elvesztette betegségek miatt. Nála az egyik szempont érvényesül, miszerint társadalmi rangban hozzáillő, de amikor első feleségét veszi el, már akkor is nagy a korkülönbség, az 5. feleségénél pedig még nagyobb a korkülönbség. Tehát ezt itt nem tudták igazából megtartani. A másik szempont pedig, hogy ugye általában szokásban volt tájegységenként, hogy annak a tájegységnek, hát követik azokat a szokásait, amit annak a tájegységnek az emberei igazából, vagy férfiai. És ugye Miskolci Csúlyog István élete nagy részét itt hegyalján töltötte, és itt szokásban volt, hogyha valaki elvesztette feleségét, akkor elég hamar újra nősült. Ezért a ma emberének talán furcsa, de 2-3 hónap özvegység után, vagy gyász után újra nősült, és az is szokásban volt, hogy legtöbbször 5-1 asszonyokat vettek feleségül, és még inkább az, hogy lelkész társaik özvegyen hagyott feleségeit, ugyanis ebben a korban özvegy lelkész feleségnek lenni rendkívül kiszolgáltatott dolog volt, hiszen ha a férje meghalt, neki gyerekeivel együtt ki kellett költöznie a parókiából, és hogyha nem volt addig saját házuk, vagy nem mehettek valakihez, akkor nincstelenné váltak. És ezért kialakult a lelkipásztorok között egy ilyen, hogy sok esetben tényleg meghalt lelkésztársuk özvegyét vették feleségül, ezáltal ugye a gyermekeken is, meg az asszonyon is segít, vagy maradhattak abba a parókiában, amiben addig voltak.
Dr. Kovács Áron pedig egyetemes papsága diktatúrában világi szolgálattevők és titkos misszió a Rákosi és Kádár korszakban címmel tartott előadást az esemény keretében.
Alapvetően az én előadásom nem is csak az lelkészi szerepet, hanem ugye az egyetemes papsággal gyakorlatilag a gyülekezet teljes egészének szerepét boncolgatja azt, hogy a világi szolgálattevők és a lelkészek hogyan próbálnak részt venni egy gyülekezet továbbélésében egy jelenségessé fordul. Környezetben. 1948-al ugye egy rendszerváltás történik, gyakorlatilag 1948-tól kezdve ellenségessé válik az egyházzal szemben a politikai közhangulat, és ez az a helyzet, amin próbálnak igazából túlélni. Ifjúsági munka az ellehetetlenül szépen lassan az 50-es évekkel, ellehetetlenül a folyóiratok kiadása, gyakorlatilag a hírközlés, és ezeket a szerepeket, mint búvópatakok veszik át világiak, és kezdenek el kicsi köröket. Második nyilvánosságot és a színfalak mögött egy rejtett közösségi hálózatot létrehozni, és így működtetni tovább az egyházat. Alapvetően én ezt boncolgatom az előadásomban.
Mennyire volt erre lehetőségük, hiszen egy későbbi időszakban azért ezeket is elkezdték megfigyelni, megfelszámolni a hatalom emberei?
Megfigyelés, a felszámolás az benne volt, de az önszerveződés is benne volt, ugyanúgy a pakliban. Elbújtak ezek az emberek adott esetben, egy cserkész mozgalom például tovább élhetett egy természetjáró mozgalomban, vagy például a Pataki gimnázium példáján a Pataki cserkész csapatot 48-ban megszüntetik. Jön helyette Fenti direktívából gyakorlatilag egy kommunista indítatású ifjúsági mozgalom, de a szervező és a tagság az ugyanaz marad, átveszik a színfalakat, de más beltartalommal megy az egész tovább. Úgyhogy megtalálják azokat a módszereket, amivel működőképesen tudják tartani a különböző funkciókat.
Mennyire szőtték át ezek az országot?
Alapvetően például vizsgálok egy Nádosi Ferenc nevű orvost, aki egy missziói, alapvetően külmissziói folyóiratot üzemeltet az 50-es évektől egészen a 80-as évekig. Az egyik első magyar szamizdat, amiről szó van. Neki egy országos hálózata van, ő Litéren működött, a Balaton felvidéken, Tokajban van levelező társa, aki kapja és a saját körében terjeszti ezt a folyóiratot, de ugyanúgy tudunk a nyugati határszélről is.
Kedves hallgatóink, Lelkészek a múló időben, szerepek és konfliktusok, ezzel a címmel rendeztek tanulmányi délutánt a tudomány ünnepén a Sárospataki Református Teológiai Akadémián. A rendezvényről hallották összeállításunkat az előző percekben.